Így hát olvasom Isten igéit a Timóteushoz írt első levélből, az ige hirdetés sorozatnak a következő lépéséből, a negyedik fejezetnek a 12-től a 16. verséig. Pál apostol így szólítja meg Timóteust. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Légy példa. Idősebb testvérként, vagy első szülöttként valószínűleg ismerősen csengenek ezek a szavak. Viselkedj jól, téged másolnak a kisebb testvéreid. Legyél okos, legyél megfontolt. A nagyobb gyerekeknek az iskolában ugyanígy mondták, figyelj oda, mert amit te csinálsz, azt fogják a kisebbek is tenni. Keresztény fiatalok az ifiben kaphatják ezt az útmutatást. Légy példa a korosztályodban. Mutasd meg, milyen Isten szeretete, milyen Isten jósága. Éld eléjük az Isten szeretetét. De felnőttként is, gyakran akár igehirdetésben is hallhatjuk ezeket a buzdításokat. Legyetek példák. Éljetek úgy, hogy kérdezzenek mások. Te miért vagy más? Te miért működsz másként? Légy példa. És érezzük ennek a jelentőségét, és talán azt is, hogy ez rendben van így. De érezzük azt is, hogy van ennek egy nehéz oldala, és nagyon könnyen elbillenhet az egyensúly. Mert ha így folytatjuk a sort, légy példa, légy jó, légy jobb, legyél különb, akkor meg is érkeztünk a megfelelésnek abba a folytogató érzésébe, ami nagyon nagy teher az emberem. És neveltetésünk szerint ilyenkor vagy elkezdünk megfelelni, és tényleg jók akarunk lenni, és példák, vagy elkezdünk ellenállni, és azt mondjuk, hogy na ez én biztos, hogy nem leszek. Nagyon nagy teher kerülhet az emberrel, aminek az egyik szélsőséges formája az, amikor tényleg azt gondolja már az ember, hogy rajta áll az ő példamutatásán vagy hűségén az, hogy Isten konkrétan kiket ér el az ő környezetében, és kiket nem. Van egy református énekünk, aminek így hangzik egy sora, egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Hát, sok minden lehet ez az énekvers, csak nem evangéliumé. Isten ugyanis mindenható, és még jó, hogy nem rajtunk múlik, hogy ő kit tud elérni, meg kit nem, mert akkor nagyon nagy bajban lenne ez a világ. Alapvetően két iránya van a példaadáshoz való viszonyulásnak, ami jelen van, ami kultúránkban is. Úgy általában ez a két irány jellemzi az ember gondolkodását. Az egyik az a fajta törvényeskedő, törvénykező irány, az a spirál, ami a személyes felelősséget nagyon hangsúlyozza. Ami azt mondja, hogy neked kell erkölcsösnek lenned, ami nyomást gyakorol arra, hogy az ember igenis minél inkább ne csak Krisztus követője legyen szív szerint, de látszódjon is annak. Az erkölcsös életvitel, a látható Krisztus követés egy idő után egy tökéletességre való törekvésbe csúcsosodik ki, ami nagyon gyakran csalódást okoz, kiábrándulást. Rosszabb esetben ketté válik a valóság, az embernek az érzékelt belső és a külső valósága. És az ember azt gondolja, hogy ő tényleg meg tud felelni ennek az elvárásnak, valójában azonban nem. Amivel azonban talán egy kicsit gyakrabban találkozunk a környezetünkben, az az, hogy van egyfajta kiábrándultság, mert hogy nincsenek igazi példák. Egyfajta illúzióvesztés van a kultúránkban. Nincs is szükség példákra. Egy alapvetően tekintélyvesztett társadalomban élünk, aminek a gondolkozása leginkább cinikus. Aki példa, abba meg kell találni a hibát. nincs tökéletes ember. Aki nagyon tiszta, az gyanús. És sokkal inkább az lesz példává, aki őszintén felvállalja a véleményét, és akár egész nagy gazemberségeket is megtesz, de legalább őszinte, és felvállalja, hogy ő az, aki. Közben pedig, akármennyire is kiábrándult a kultúránk, ha megnézzük mondjuk a gyerekeket, akik talán még egy kicsit megvannak kímélve azoktól a hatásoktól, ami miatt a felnőttek kiábrándultakká válnak, a mai gyerekek ugyanúgy, mint 50 vagy 100 vagy akárhány évvel ezelőtt éhezik és szomjazzák a példákat, hogy legyenek olyan felnőttek, hogy legyenek olyan emberek, akikhez hasonlíthatnak. Gondoljuk csak el, mennyire veszélyes ebből a szempontból az online világnak az a része, ahol az emberek a közösségi oldalakon nem a valós arcukat mutatják, hanem valami egészen mást. És a fiatalokat mennyire befolyásolja az, hogy olyanak akarnak lenni, mint a kedvenc instasztárjuk, vagy olyan emberek, akik befolyásolják az ő véleményüket. Kicsit lépjünk vissza Timóteushoz a saját korunkból, és próbáljuk megérteni az ő helyzetét. Ez az ember nem volt egy könnyű vezetői helyzetben. Sokszor beszéltünk már arról az igehirdetés sorozatban, hogy az efézusi gyülekezetet vezetni nem volt egyszerű dolog, de ha még volt egy kicsit nehezített táj, akkor Timóteus számára ez az volt, hogy rendkívül fiatal volt. Egy ilyen 30-40 év közé teszik az írásmagyarázók az ő életkorát, az az életkor, amiben őt megnevezi a görög szöveg, az ilyen kb. 30-40 év közötti emberekre volt tehető. Azt mondanánk, hogy ma már egy 30-40 éves vezető nem fiatal, de az ókorban, sokkal hierarchikusabb társadalomban, amikor a gyülekezet vezetői, a vének tényleg életkor szerint is idősebbek voltak, ez a 30-40 év közötti életkor fiatalnak számított. Pál apostol pedig, aki távol van az ő lelki gyermekétől, Timóteustól, a gyülekezet vezetőjétől, innen távolról bíztatja: Timóteus, ne aggódj a korod miatt. Senki meg ne vessen téged a korod miatt, hanem légy példa mindabban, amiben Isten téged elhívott. Nyilvánvalóan ezt a levelet nem csak Timóteus olvasta, hanem valószínűleg a gyülekezet is. Így hát mindenkinek hangzott ez a tanítás, ez a bíztatás. Emlékszem, amikor még fiatalabb vezető voltam, vagy még fiatalabb lelkész, mint most, akkor én nagyon szerettem ezt az igét, hogy fú, milyen jó lenne, hogyha ezt elolvasnák azok, akik mondjuk így megkérdőjelezik a vezetői vagy a lelkész, mi voltamat, mert túlságosan fiatal vagyok. Hát igen, Isten itt megmondja nekik, hogy ez nem jó dolog a fiatalokat megvetni. De a másik oldalba az ember nehezebben gondol bele, és emlékszem arra az élethelyzetre néhány évvel ezelőtt, amikor egy bizonyos szolgálati területen egy nálam jóval fiatalabb vezető vagy lelkész kezdett el szolgálni, és elkezdtem egy kicsit úgy megítélgetni, hogy mit csinál, meg hogy csinál, és aztán eszembe jutott ez az ige, hogy hoppá, itt én most már a másik oldalon vagyok, és vannak nálam fiatalabb vezetők is, és hogy mennyire nehéz a másik oldalon is lenni. Egy fiatal vezető, hogyha elfelejti azt, hogy mit jelent Isten elhívásába lenni, akkor nagyon könnyen válhat akár arrogánssá, vagy önigazolóvá, vagy bölcstelenné. Gondoljunk csak bele az Ószövetségben, Roboám király, Salamon utódaként, fiatal vezetőként kikéri az idősek, a véneknek és a fiataloknak a tanácsát, és bölcstelen lesz, és a fiatalokra hallgat, és ez okozza Izrael országának a kettészakadását. Pál apostol tehát nem arról beszélt pusztán Timóteusnak, hogy Timóteus, nyugodj meg, nem baj, hogy fiatal vagy, a többieknek ezt el kell fogadnia, hanem a helyes irányba viszi az ő fókuszát. Röviden összefoglalva, Pál azt mondja Timóteusnak, hogy ne felejtsd el, hogy te milyen ügy szolgálatába jársz. Krisztus szolgája vagy, az evangélium hirdetésére hívott ő el, és ahogy te részesülsz azon megtartó kegyelmében, és benne vagy, és benne élsz, és gondod van saját magadra emiatt, úgy fogja Isten rajtad keresztül megtartani a gyülekezetet. Nagyon komoly ennek az igének a vége, amikor felsorolja Pál, hogy hogyan legyen Timóteus példa, és azt mondja, hogy így tudod megmenteni magadat és a hallgatóidat. Nagyon nagy súlya van ennek az egész dolognak. Ha Timóteus nem hirdeti az üdvözítő evangéliumot, akkor elvesznek a hallgatói. Emlékeztek az előbb idézett énekre? Egy lélekért se érjen vágya téged. Nagyon nagy a tét. De ha Timóteus megismeri az evangéliumot, akkor pontosan tudja, hogy ő nem tudja megtartani. Nem hogy a saját lelkét, de még a hallgatóit sem. Tehát, ha ő Krisztusra bízza magát, ebben tud leginkább példa lenni. Úgy tudja megmenteni azokat is, akiknek ő szolgál. Isten tehát, aki szuverén Úr, elhív ilyen fiatal vezetőket is, és felmerülhet az a kérdés bennünk, hogy miért teszi ezt Isten? Miért nem fogadja el, vagy miért nem illeszkedik jobban ahhoz, hogy az idősebb vezetőt jobban elfogadják valószínűleg az emberek? És erre csak széttárhatjuk a kezünket, és azt mondhatjuk, hogy ez azért van, mert Isten valóban szuverén Úr, és ő azt hív el, és úgy hív el, ahogy akar az ő szolgálatába. Timóteus nem azért van ott, ahol van, mert már ilyen fiatal korában rendkívüli képességeire való tekintettel hamar vezetővé válhatott, hanem azért, mert Isten erre választotta őt ki. Másrészt meg kell tanulnia a Timóteusnak ebben a helyzetben, hogy a legfontosabb, hogy azzal foglalkozzon, hogy ő kicsoda a Krisztusban, és ne azzal, hogy ki mit gondol róla. Természetesen szélsőséges esetben ez egy felfuvalkodottsághoz vezethet, hogy nem számít, hogy ti mit gondoltok rólam, de ha ez jó egyensúlyban van, akkor ennek nagy jelentősége van az életünkben is. Hány vezető, hány keresztény ember él úgy, hogy nagyon erősen meghatározza őt, hogy mennyire tartják őt hitelesnek, és ténylegesen ki mit gondol róla. És valószínűleg nincs olyan ember a Földön, akinek ne számítana az valamennyire, hogy ki mit gondol róla. De az irány egyre inkább az kell, hogy legyen, hogy a legfontosabb az, amit Krisztus gondol rólunk, az ő szeretete, és nem pedig az emberek véleménye. Tehát Timóteus azért lehetett jó vezető, és azért lehetett a helyén, mert Isten ő elhívta erre, és mielőtt végigvennénk azt, hogy pontosan hogyan kell neki munkálkodnia a hitelességén, hogyan kell építenie az ő hiteles életét, mindennek az alapja az, hogy Timóteus nem azért akar hiteles lenni, példa lenni, hogy megszeressék, hogy csodálják őt, hogy micsoda vezető, hogy jókat mondjanak róla, hanem Isten megragadta őt, megszólította őt, átjárta az evangélium a szívét, megismerte a megmentő Istent, aki teljes mértékben elfogadja és szereti őt, elhívta az ő szolgálatára, és ebben ő hűséges akar lenni válaszként. Ha valaki úgy akar példa lenni és hiteles lenni, hogy ez által szeretne elismerést és megerősítést magának, az nem fog működni. Timóteus ezen a talajon áll hát, és tudja, hogy az ő életének a forrása az őt megmentő és őt szerető Isten. Ebből a forrásból fakadóan tudja Istent képviselni, és tud hiteles lenni. Öt olyan dolog van, röviden, öt olyan elem, amire Pál felhívja a figyelmét, hogy hogyan tud hiteles emberré válni. És ezt most olyan füllel hallgassuk, hogy ez nem csak vezetőknek szól, nem csak fiataloknak, mármint úgy életkorban 20-as, 30-as, 40-es fiataloknak, hanem mindenkinek szól. Az első ilyen elem, amit már említettem is röviden, hogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy amíg megérkezem, tedd ezt és ezt és ezt. Azaz, nem hagyta őt teljesen magára is, meg fogja látogatni a gyülekezetet, és nyilván az ő apostoli tekintélyével, amikor belép majd a gyülekezetnek a közösségébe, ott más fényben fog feltűnni majd Timóteusnak a szolgálata. Timóteus Pál apostol indítja a szolgálatba, és mindkettőjüket Krisztus, a feltámadt és élő Krisztus. Így nem szabad elfelejteni azt, hogy kinek a képviseletében jársz el. A hitelesség munkálása ott kezdődik, hogy az embernek a szívében a helyén van, hogy amikor Istenről beszél, amikor az evangéliumot éli, akkor nem a saját ügyét szolgálja, hanem Isten ügyében van. Hogyha pedig ebben van, akkor értelmezhetőek a következő felszólítások. Négy dologra szólítja fel az apostol Timóteust. Az egyik felszólítás, amihez több dolgot is kapcsol, az az, hogy legyen gondod. Legyen gondod bizonyos dolgokra, figyelj oda bizonyos dolgokra. És vezetőként, gyülekezetvezetőként azt mondja Pál Timóteusnak, legyen gondod a Szentírásra, a Szentírás olvasására, felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra és önmagadra. Gyakorlatilag egy ilyen életprogramot ad neki, és elég jól körvonalazza, hogy mi adja az ő szolgálatának a magvát. Hogyha egy embernek, akár a küldetésének, de az életnek nincsen egy ilyen magva, nincsen egy ilyen fókusza, akkor mindenfelé sodródik és labilis lesz. A Krisztusban gyökerező élethez kapcsolódik egy ilyen szolgálati fókusz. De mondom, azoknak is, mindannyiunknak szólhat ez, akik nem igehirdetők vagy nem gyülekezetvezetők. Mert kinek ne lenne fontos, hogy az írás legyen az élete középpontja, hogy abból induljon ki minden. És amikor azt mondja Pál, hogy legyen gondod az írásnak a felolvasására és a szent írással való foglalkozásra, akkor nagyon könnyen azt mondhatjuk, hogy ó, hát ebben mi jók vagyunk, reformátusok vagyunk. Hát a szent írás az életünk alapja. Minden Isten tiszteleten legalább egyszer elhangzik, hogy olvasd a Bibliát, mintha elfelejtenénk egy hét alatt, emlékeztet bennünket a lelkipásztor erre. És hát reformáció ünnepe van, tegnap volt a reformáció ünnepe. És az egyik reformátori alapelv az, hogy szól a Szkriptúra, hogy egyedül a Szentírásból ismerhető meg Isten. De mégis a tapasztalatom az, hogy nagyon gyakran ez úgy kerül ki a fókuszból, hogy igazából nem az írással találkozunk, hanem az írásról alkotott véleményünkkel, a Szentírással kapcsolatos értelmezéseinkkel, és nem tesszük ki magunkat az eredeti szövegnek. Ismeritek azt, akár akik régebb óta jártok a hit útján, vagy ismeritek a Szentírást, azt mondjátok, hogy van egy történet, egy lelkipásztor elkezd felolvasni egy történetet, vagy felütöd a Bibliádat, vagy olvasol, és ismerős a történet. És elindul, hogy egy embernek volt két fia, tékozó fiú, tudom. És akkor az első két-három szóval már tudod, hogy mi az a történet. Hallottam róla 8 gyerekistentiszteletet, 5 hittanórát, 6 igehirdetést, és egyébként is kívülről tudom az egészet, memoritereket, tudom az aranymondást hozzá. És nagyon-nagyon sokszor nem tesszük ki magunkat annak, hogy mi van, ha az a jól ismert történet ma valami mást fog jelenteni. Mi van, ha azon keresztül Isten megszólít, egy rongyosra olvasott, egy nagyon jól ismert történeten keresztül. Isten népének nem az a kihívás, és nem az a veszély, hogy nem olvassa, hogy nem veszi kézbe a Bibliát, hanem az, hogy amikor elkezdi olvasni, akkor rögtön a saját értelmezéseit belelátja. Rögtön eszébe jutnak azok a tanítások, ami hozzá kapcsolódik, és nem teszi ki magát egyszerűen csak a szövegnek. Én is igehirdetőként, keresztény emberként küzdök ezzel, és ezért azt szoktam csinálni, hogy amikor tényleg ennek így tere van, és kiteszem magamat annak, hogy mit mond az ige, akkor többször elolvasom egymás után. Hagyok egy kis időt, megint elolvasom. Hagyok egy kis időt, megint elolvasom. És valamikor második, harmadik, negyedik olvasásra jutok el oda, hogy ebben van valami új, valami élő, amire eddig nem jutottam el. Szóval legyen gondod az írás olvasására. Aztán azt mondja Pál Timóteusnak, legyen gondod az igehirdetésre, ami az Isten igéről való beszéd, Istentől jövő felhatalmazás által. Az ige hirdetésére, ami azt jelenti, hogy Krisztus uralmát kell hirdetnie a gyülekezetben. Mert valamiért Isten így rendelte el, hogy ne csak olvassák az emberek az ő igéjét, hanem egy vezető, egy lelkész, egy ember hirdesse azt, hogy mit jelent a feltámadt Krisztus evangéliuma. Legyen gondod a tanításra, azaz feladata volt Timóteusnak a mélyebb összefüggések megértése, a hitvallások megismerése, a megértésnek a mélyebb szintjei, amire nem biztos, hogy mindenki magától eljut. Ez volt az ő feladata, amit Istentől kapott, és végül azt is mondja neki Pál, Timóteus, legyen gondod önmagadra. Nagyon sok mindent jelentett ezzel, maradjunk annyiban, nincsen rosszabb annál, mint egy elhanyagolt keresztény ember, aki akár lelki, akár fizikai módon nem figyel oda önmagára. Kaptunk egy nagyon rövid betekintést abból, hogy milyen nagyfokú tervezettség és tudatosság az, amire Isten Timóteust elhívja. És tükröt tart nekünk is az ige, hogy vajon az odaszánás, az összeszedettség, a tudatosság mennyire van jelen az Istennel való kapcsolatunkban. Mondom ezt úgy, hogy természetesen vannak inkább tudatosabb emberek is, vannak, akik spontánabban élik az életüket és a mindennapjaikat. De hogyha az odaszánás hiányzik az életünkből, akkor sokkal nehezebben fogunk tudni megmaradni Krisztus követésében. Még három dolog van, amire felszólítja az apostol Timóteust, ezekről már tényleg csak rövidebben. Az egyik, amikor azt mondja neki, ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot, amit kaptál. Nagyon érdekes, és sokan ebből az igéből ezt akarják jobban megérteni, hogy mi lehetett az a kegyelmi ajándék, meg mi lehetett ez, hogy a vének kézrátétele által kapta Timóteus, ez olyan izgalmas, ilyen bulvár sztorinak tűnik, hogy hú, vajon milyen kegyelmi ajándékkal rendelkezett ez a Timóteus. Pál szándékosan nem említi ezt itt valószínűleg, mert nem ez a lényeg, hanem az arra való emlékezés, hogy Timóteus, te egy megajándékozott ember vagy. És a kegyelmi ajándékok kicsit úgy működnek valahol, kicsit Sándit a hasonlat, de hasonló egy picit a hangszeres tudáshoz. Hogy az embernek van egy tehetsége, amit kap Istentől, de aztán azt használni kell, azt munkálni kell, abba be kell magát gyakorolnia. És lehet, hogy eltelnek évek, és nem játszol a hangszereden, majd egyszer csak eszedbe jut, és előveszed, és begyakorlod magadat, és újra előjön az a tudás, az az ajándék, amit kaptál. Tudsz-e így tekinteni magadra, hogy megajándékozott vagy? Akár konkrét kegyelmi ajándékot kaptál az Istentől, amit használhatsz? Vagy bármi olyan dolgot, amire magadtól nem lennél képes, hanem ajándékba kaptad az Istentől? Használd a tiéd. Azt mondja Pál, ezekkel törődj, ez a harmadik felszólítás, ami a fókuszáltságra vonatkozik. És ne felejtsük el, korábban említette Pál Timóteusnak, hogy vigyázz a tévtanítókra, vigyázz a mindenféle olyan irányokra, amik nem az evangéliumhoz kapcsolódnak. De ezt mondja neki Timóteus, legyél fókuszált. Azzal törődj, amire Isten elhívott. A legnagyobb harc az, hogy tudjuk jól sorba rakni azt, hogy mi az az igazán fontos dolog, amire figyelnünk kell. És itt egy picit szeretnék most megállni, és egy kicsit magunkra vonatkoztatni ezt. A mi kultúránkban, ami ugye eléggé jelen van az online világban is, meg amúgy is, a legnagyobb harc a figyelmünkért van. A termék, ezt most értsd jól, az online világban az te vagy. A te figyelmed. Az, hogy mire figyelsz, azt, hogy mire fordítod az idődet, hogy hol vásárolsz, hogy hol éled a közösségi életedet, hogy hol fejezed ki önmagadat. Ezért különösen nagy jelentősége van ennek ma. Mire fókuszálunk, és mire engedjük a figyelmünket irányulni. Ez Isten előtti felelősségünk is, és megállhatunk Isten előtt akár bűnbánattal, hogy bocsáss meg, Uram, hogy nagyon sokszor nem arra figyelek, amire kell, hanem engedem, hogy sodródjon a figyelmem, és hát persze mindannyian vagyunk így. De kell kérnünk Istentől, hogy ő tanítson meg arra, hogy mire figyelek. Nagymamámnak volt egy szomszédasszonya, aki nagyon sokszor mindenféle dolgokat pletykált a házban lévőkről. Éltek vagy 20-an abban a házban. És emlékszem, hogy nagymamám nagyon lekötötte azt, hogy éppen mik az új hírek, és nagyon sokat foglalkozott ezzel, hogy kivel mi van, és hogy a szomszédasszony milyen híreket hozott. Hát szerintem elég sok ilyen szomszédasszony van egyébként. És már gyerekként éreztem, hogy mennyire rossz az, hogy sokszor ránk se tudott úgy figyelni, mert arra figyelt, hogy éppen kivel mi történik. A te figyelmedet a mindennapokban mi szórja el? Kérd Istentől, hogy tudj arra figyelni, ami tényleg fontos, és ami az életet szolgálja a számodra. Az utolsó felszólítás pedig ez Timóteusnak. Maradj meg mindabban, amit elkezdtél. Maradj meg Krisztus követésében, és akkor a helyeden leszel. Befejezésül, mire hív ez most bennünket? Nem csak arról van itt szó, hogy van egy érdekes tanítás, és egy nagyon jó vezetőképző tréninget lehetne erről tartani, hogy ifjú vezetők, mire kell odafigyelni, hogyan lehet jól fókuszáltnak lenni, és nem foglalkozni azzal, hogy mit mondanak mások, és így tovább. Bennünket itt és most ez az ige megszólít, egyénileg is, közösségileg is. Mert a hitelesség, a példaadás kérdése, az ma is ugyanolyan fontos, mint egykor. Először tehát az egyéni példaadásról. Azt gondolom, hogy akkor tudunk hitelesek lenni, hogyha valósak vagyunk. Az, ami nem valós, az nem hiteles. Ha egy olyan képet próbálunk magunkról kialakítani, ha olyanok akarunk lenni, amilyenek nem vagyunk, akkor az nem lesz hiteles. Úgyhogy ez a fajta tökéletességre törekvés, ami azt keresi, hogy valakihez szeretnék hasonlítani, ami nekem valamiért fontos, de én nem vagyok olyan, tegyük fel, mondjuk én nagyon szeretnék, nem tudom, milyen művész lenni, nincsenek képzőművészeti ajándékaim többek között, és akkor én elkezdhetnék festegetni, és próbálhatnám magamról ezt a képet építeni, hogy én mekkora művész vagyok, de hát valószínűleg mindenki kinevetne, mert nem vagyok az, és hiába akarnék olyan lenni, mint egy nagy művész. Nem érdemes. Hanem felfedezhetjük azt, hogy akik vagyunk, akinek Isten teremtett minket, azokkal a paraméterekkel és ajándékokkal, az úgy, ahogy van, szerethető és vállalható. Azzal együtt, hogy elveszettek vagyunk Isten nélkül, de ő megmentett bennünket, és az ő megváltó szeretetében, úgy, ahogy van, azokkal a paraméterekkel vagyunk jók, és akkor lehetünk elsősorban hitelesek, ha azt, akik vagyunk, és amit Istentől kaptunk, elfogadjuk és felvállaljuk. A sebezhetőségével, a töredékességével és a gyengeségével együtt. Hitelesnek lenni itt kezdődik. El tudjuk-e fogadni azt a valóságot, amiben éppen vagyunk? Szerintem ez a legnehezebb dolog, az egyik legnehezebb. És aztán ennek az elfogadásában teret engedhetünk Isten munkájának. Hogy változzunk, hogy fejlődjünk, hogy növekedjünk, hogy hasonlóká legyünk Krisztushoz. A hitelesség tehát nem tökéletességre törekvés, hanem az, hogy azok leszünk, akinek Isten teremtett, és minél inkább az ő gyermekeiként őt követjük. Az igazi példaadás egyébként láthatatlan, és szerintem az a jó, amikor nem tudunk róla, hogy mi hogy leszünk másoknak példává. A közösségi példaadásról pedig tényleg befejezésül. Isten népe és egy közösség a Bibliában sokszor használt képek szerint mindenképpen példa. Hegyen épült város, kovász, só és világosság. Az egyik legfontosabb dolog, hogy Isten népe, akik alatt nem az éppen adott kornak a mindenféle egyház szervezetét értem, hanem azokat, akik valóban Krisztust követik és az ő gyermekei. Isten népe nem szorul arra rá, hogy hitelesítse magát, mert Isten hitelesíti őt. Nem szorul rá arra, hogy bizonygassa másoknak a létjogosultságát, mert Isten az, aki az ő létjogosultságát megadja. Az egyetlen dolga, hogy jelen legyen a világban, és hogy megmaradjon Krisztusinak. Hogy a lényegre fókuszáljon. Ahogyan Krisztus példát adott és megmosta a tanítványai lábát, ezzel a szeretettel legyen jelen a világban. A közösségi felelősségünk tehát, hogy itt, ahol vagyunk, Isten gyülekezeteként, Isten népeként jelen legyünk, és Krisztus szeretetével hirdessük az evangéliumot. Másrészt a gyülekezeten belül ez az alázatos szolgálat is meg kell, hogy jelenjen abban, ahogy tudunk egymással szeretetben élni, és ha kell bocsánatot kérni, és megbocsátani. Hogyha ez a dolog jelen van köztünk folyamatosan, akkor jó irányba tartunk. Isten adja meg nekünk, hogy megmaradjunk a helyes fókuszban, árassza ránk az ő szent lelkét, amelyik megvilágosít minket arra nézve, hogyha valamiben eltértünk tőle. Ő adja meg, hogy a figyelmünket jó irányba tudjuk fordítani, és ő adja meg, hogy valóban az általa hitelesített eszközei lehessünk ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elküldted a szent lelket, miután elmentél erről a földről, és így vagy jelen bennünk és közöttünk. És köszönjük, hogy elhívtad a népedet, és hogy ennek a részei lehetünk. Urunk, óriási feladat ez, és nem is szeretnénk a saját erőnkből megpróbálni, hanem arra kérni, hogy azt a munkát végezz el bennünk, hogy mit jelent benned meggyökerezni, a te elfogadó szeretetedből táplálkozni, hogy mit jelent ebben a szeretet kapcsolatban feltárni a sebezhetőségünket, megbánni a bűneinket és kérni a bűnbocsánatot, a megújulást. Urunk, erősíts meg minket napról napra ebben, és így tegyél bennünket hitelesekké, példává. Így tegyél bennünket alázatos szolgáitán. Így taníts meg arra, hogy mit jelent fókuszáltnak lenni, törődni azzal, amire hívsz. Napról napra a te igédből erőt meríteni. És imádkozunk mindazokért, akik nem vezetők, vagy akiktől távol van ez az egész szerep, de mégis szeretnének téged követni, Uram. Taníts meg bennünket arra, hogy mit jelent téged képviselni a környezetünkben. Imádkozunk a gyülekezetünkért is. Hadd legyünk egy olyan hely, egy olyan közösség, amely téged képvisel ebben a világban, amelyik hitelesen jelen van. Így könyörgünk nem csak magunkért, de a te népedért, az országunkban és az egész világon, hogy hadd lehessünk a te követeid. Imádkozunk most azokért, Urunk, akiknek különösen nehéz ez a nap, azokért, akik emlékeznek, akikben előjönnek a fájdalmak, a gyász, a nehéz érzések. Szentlélek vigasztaló, állj melléjük, és erősítsd őket. Imádkozunk a városunkért, imádkozunk az országunkért, a vezetőinkért. Kérünk, Urunk, hogy szabj határt a járványnak. Imádkozunk az orvosokért és azokért, akik küzdenek a betegekért. Hadd lássuk meg, Urunk, a te szabadításodat ebben a helyzetben is. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.